Egyetemi éveinek színhelyére jött vissza 31 néhány év után.
28.
Milyen Bukarest 28 év után?
Bukarestben még korábban voltam, de Mögurán sose voltam, és igazából én Bukarestet Mögurán keresztül éltem meg, ugyanis ott laktam, ott jártam egyetemre. Egyszerre változott is, meg nem is. Az infrastruktúra ugyanaz, ugyanazok a diáklakások, besétáltam, ugyanazok a tantermek vannak ott. Megdöbbentően ugyanazok a nevek vannak a professzori irodák ajtóin, de látok viszont kollégákat, akik diáktársaim volt, akinek a neve megjelenik ottan, és ugyanakkor nagyon sok minden is változott, ugye, mert hihetetlen lehetőségek vannak, ellátogattam ugye a Lézer intézetben, amiket most építenek, és látom, hogy milyen fantasztikus változás ez, mikor az beindul, és hogy mennyire meg fogja változtatni a tudományos légkört, tegyük fel itt Mögurelen. Ami számomra megdöbbentő volt az, hogy bizonyos dolgok teljesen változatlanok, mások meg úgy mélyen alapvetően mások.
És milyen előadóként visszatérni az egyetemre?
Na hát ez izgalmas, ugye, mert most vagyok először előadóként, én diákként éltem meg Bukarestet eddig mindig. Nyilvánvalóan én már nagyon rég tartok előadásokat, tehát ez így önmagában nem más és meglepő. Amit öröm volt látni az, hogy itt is megvan ugyanaz a lelkesedés, amit a világ többi részén látok, különösen a fiatalok részéről a hálózat gondolkodás iránt. Ami leginkább meglepett az, hogy nagyon kevés embert ismertem már az emberek közül, sőt a hallgatóságban talán 3 ember volt, akit korábban ismertem, dolgoztam vagy találkoztam velük. Ami számomra izgalmas, mert mindig úgy gondolok a házatelméletre, mint egy a jövő tudományára, és nekünk kulcskérdés az, hogy a fiatalok legyenek ott az előadásokon, azok szívják magukban ezt a gondolkodást, és ez Bukarestben is már megtörtént. Úgy a Mögurelen mind a tegnap a Politechnikán a terem teli volt fiatalokkal, mind a mellett, hogy vakáció van.
Nem tört be a romániai tudományos életbe ez a hálózatelmélet, vagy miért?
Ez általában azt látjuk, hogy a világ különböző részében is nagyon inhomogén. Vannak országok, amelyekben tűzszerűen terjed. Ilyen például Európán belül Magyarország, Olaszország. És vannak országok, ahol valamilyen módon nagyon le van maradva. Például Németországban fura módon a hazagondolkodás hiányzik. Ez inkább attól függ, hogy mi a specialitása a helyi tudományos közösségnek, és mire fogékonyak. Tehát például a román fizikusi közösség az tradicionálisan nukleáris fizikával foglalkozott, ami nagyon messze van ettől a gondolkodástól. Viszont ha a magyar tudományos közösséget nézzük, ott a nukleáris fizika sose volt igazán jelen, inkább az elméleti fizika volt sokkal erősebben jelen, a statisztikus fizikának volt nagyon nagy iskolája, és a házatelmélet ezekre épült, a statisztikus fizikára, elméleti fizikára, számítógépes fizikára, tehát sokkal nagyobb volt a fogékonyság. Ráadásul Magyarországon van egy nagyon erős gráfelmélet iskola, az Erdős és Rényi által teremtett gráfelmélet iskola, ami igazából házatokról szól. Tehát a matematikusok is nagyon-nagyon fogékonyak voltak, úgyhogy például Magyarország pillanatnyilag az egyik fellegvára háza gondolkodásnak. Lovász László, Balobás Béla, Kertész János, Vicsek Tamás, Csermely Péter és sokan mások világszínvonalon űzik, hihetetlenül koncentráció van a nagyon jelentős kutatóknak. Míg például Romániában még egyelőre a kezdetén áll ez a gondolkodás, vannak, akik foglalkoznak vele, többnyire fiatal kutatók, többnyire nem fizikusok, hanem mérnökök, szociológusok és mások, akik kezdtük magukba szívni az elmúlt években. Bízok benne viszont az, hogy ez a könyvnek a megjelenése során, hogy végre románul is megjelenik a behálózva, ez a gondolkodás el fog jutni sokkal tágabb réteghez, és ez a változás itt is be fog indulni.
És akkor ezért kellett várni 15 évet majdnem ahhoz, hogy a 20 körüli nyelvre lefordított könyv románul is megjelenjen?
Ez egy érdekes kérdés, hogy miért van ez. Ez szerintem inkább arról szól, hogy milyen állapotban van a román könyvipar és a terjesztési rendszer, és mennyire fragmentált volt, és mindig is az. Ez nem arról szól, hogy volna egy fogékonyság érdeklődés iránta, hanem az, hogy mi a kapacitása a rendszernek. De például tegnap este pont ezen beszélgettünk a fordítóval, hogy az egyik nagy kívás számára az volt, hogy szponzor találjon a fordításra. Ilyenről még a világon máshol nem hallottam. Máshol egy kiadó azt mondja, hogy erre van igény, kiadjuk, felbéreljük a fordítót, megfizetjük, és utána a bejövő jövedelemből visszanyerjük a befektetésünket. sehol a világon nem hallottam arról, hogy egy szponzorra van szükség arra, hogy a könyv megjelenjen. Tehát egy kicsit más ez a világ, és valószínű ezért tartott ilyen sokáig, mert ilyen barrierek mellett kellett megjelenni a könyv, és nem a természetes belső értéke határozta meg azt, hogy mikor jelenhet meg, hanem hogy mikor jött az a szponzor és az a fordító össze, hogy ezt meg tudja oldani. Például tudom, hogy évekkel ezelőtt már sokan próbálkoztak arra, hogy ezt megoldják, és mindig beleütköztek ebbe a falba, hogy nem találtak megfelelő szponzort. Marius Kusmianu, aki volt a fordítója most a könyvnek, sikeresen végigjárta most végre ezt az utat, és ez sok szempontból neki köszönhető, hogy ez a könyv most már elérhető románul is.
Kinek szól, kinek íródott, ki olvassa a könyvet?
Ez két nagyon különböző kérdés, és örvendek, hogy így tevődött fel a kérdés. Ugyanis én mikor ezt írtam, 2001-ben, 2002-ben, egyébként a könyvnek az első verziója a Hargitán készült el. Ott béreltem egy házat, és ott voltam egy hónapig, és ott állítottam ezt a vázát, meg az első fejezeteket. Én akkor őszintén azt hittem, hogy egy ilyen ezres nagyságrendű fizikus hálózatok iránt érdeklődő fizikus társadalomhoz fogok szólni. Legnagyobb megdöbbenésemre pont ők nem olvasták el. Vagy te is többnyire. És nagyon meglepő volt nekem az, hogy miután a könyv megjelent, akkor például Amerikában az év legjobb business könyvének választották. Ugyanis mit tudok én a bizniszről tudni? Tehát sose jutott volna eszembe, hogy én annak a közönségnek szóljak, de kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon tág közönséghez szólt valamilyen módon. Rengeteg üzletember vásárolta meg, orvosok, mérnökök, és ezeken keresztül terjedt az egész gondolkodás. Úgyhogy most valóban 20 nyelvvel később, és több 100 000 példány adott el a világon mindenfelé, sok-sok kiadás megélvén, megdöbbentő számomra, hogy mennyire színes az a közösség, akihez eljutott, és még izgalmas a számomra az, hogy mennyire mást olvasnak ki a különböző közösségek. Tehát hozzám már jött nem is egy üzletember az, ki azt mondta, hogy nézd meg, ezt a követ megkaptam, egyetlen éjszaka elolvastam, és utána egy céget alattottam belőle, vagy így megváltoztattam a munkahelyemet, vagy és így tovább. És hogy ugye erre gondoltál? És mondom, nem, nekem eszembe se jutott ez. Jöttek hozzám orvosok, azt mondták, hogy fantasztikus volt, mert végre megértettem, hogy ez is ez hogyan működött, és milyen szépen leírtak. Nem, nem írtam én egy szót se arról. És ez a lényeg a házagondolkodásra. A hálózat az egy eszközt ad arra, hogy azt, amit csinálunk, nagyon másként lássuk. Meglássuk a kapcsolatokat, fel tudjuk agyilag térképezni, és a hálózat törvényszerűségei univerzálisak. Tehát épp úgy hatnak egy sejten belül, mint egy társadalmi rendszeren belül, mint egy számítógép rendszeren belül. Ha egyszer megértjük a törvényszerűségeket, akkor nagyon könnyű arra alkalmazni, ami nekünk fontos. De ahhoz, hogy ezt tegyük fel valaki biológiára alkalmazza, vagy közgazdaságtanra, ahhoz a helyi szakértelemre van szükség. Tehát én nem tudok rájönni arra, hogy a közgazdászoknak ez miért fontos. A közgazdászok fogják nekem megmondani számukra, miért fontos, és hogyan alkalmazható volt. Tehát pont ennek köszönhetően a könyv hosszú távú sikere, ami számomra is megdöbbentő volt. Nyilvánvalóan mindenki, aki ír egy könyvet, azt remélje, ezt olvasni fogják, de ez megdöbbentő volt számomra, hogy mennyire más lett a közönsége, mint akire számítottam.
Az előadásában elhangzott az, hogy most orvosi területre összpontosul a figyelme és a hálózatkutatás, a gyógyászat, járványterjedés, ez is hálózatelmélet alapján történik?
Természetesen, és ez azért fontos ez a gondolkodás itt, mert igazából a sejtjeink az hálózat alapon működnek. Tehát tudjuk azt, hogy a sejtekben gének vannak, de a géneknek a szerepe az csak, hogy létrehozza a fehérjéket, és a fehérjék önmagukban semmit sem tudnak csinálni, az nem élet. A fehérjék azok úgy hatnak, hogy egymással kölcsönhatásban elvégzik a sejtnek a belső feladatait. Reakciókat katalizálnak, DNS-t másolnak, más fehérjéket csomagolnak össze, és így tovább. Tehát alapjában egy sejt az olyan, mint egy nagyon zsúfolt és nagyon elfoglalt város, ahol mindig mindenféle történik, állandóan reakciók történnek, mindenféle eseményeket látunk bennük. A betegség viszont ezeknek a folyamatoknak az elromlása. mikor valamelyik reakció nem jöhet létre, valamelyik fehérje nem tudja összecsomagolni a másikat, valamelyik fehérje nem születik meg ott, és nem tud, ahova szükség van, és így tovább. Az erdői módja, hogy megértsük, hogy miért vezet egy-egy hiba a génen belül egy betegséghez, ahhoz meg kell érteni ezt, hogy hogyan működnek a fehérjék, vagyis föl kell térképezni ezt a hálót, amely meg elmondja, hogy ki kivel hat kölcsön. És ez kémiailag predeterminált, ugyanis az, hogy ki kivel tud kölcsönhatni, az attól függ, hogy milyen a kémiai struktúrája. Ez egy kicsit úgy néz ki, hogyha megfogom ezt a hargitai üveget és a dugót rajta, azt mondom, hogy ez a dugó talál erre az üvegre, de ez a dugó nem fog találni egy sörös üvegre. Teljesen más dugóra van szükség. Ergo a borvizes üveggel van kölcsönhatása ennek a dugónak, és sörössel nincsen. Ugyanez történik a fehérjéken belül. Tudnak egyesekkel kölcsönhatni, másokkal nem. Az, hogy kikkel tudnak kölcsönhatni, meghatározzák, hogy mit tudnak csinálni a sejtben, és amelyik pillanatban ez a dugó elromlott, akkor ha felborul az üveg, kifolyik a víz. Ez a betegség lényegében a sejten belül. Tehát ahhoz, hogy pontosan megértsük, hogy hogyan romlanak le a sejtek, föl kell térképezni, ki kivel tud kölcsönhatni, és mi a következménye ezeknek a kölcsönhatásoknak, és hogyan lehet ezeket megjavítani. Manapság azt nem lehet csinálni, hogy a dugót kicseréljük, az a génsebészetnek lenne hosszú távon a feladata, de hát akkor azt jelenti, hogy ha ez a dugó nem működik, akkor egy darab rongyal be kell dugjuk ezt az üveget, és lényegében ez az orvosság. Az orvosságok manapság nem javítják meg a problémát, hanem a szimptomákat megszüntetik. Tehát valahol máshol belépnek a rendszerben, és azt az elveszett feladatot pótolják valamilyen szinten. És ezt az orvosi közösség az elmúlt 15 évben nagyon is felismerte, hogy úgy ez egy posztgenom korszakban élünk, ahol már a genom már megvan. Nagyon olcsón fel lehet egy egyének az egész géntérképét állítani. Ez manapság már $500 vannak a költsége, ami egy amerikai szempontból ez nem költség. Viszont a genom térkép csak azt adja meg, hogy melyek az alkatrészek. Megmondja, hogy van egy dugó és van egy üvege. De nem mondja meg, hogy ez a dugó erre az üvegre található. Ha az a orvostudomány, ami most már egy létező terület, azzal foglalkozik, hogy a térképeket felépítse, és megpróbálja megérteni, hogy a térképeken keresztül hogyan tudunk javítani a helyzeten. Ez nagyon nagyjá vált az elmúlt években, például a Harvardon, ahol dolgozunk, létrehoztunk egy hálózat orvostudományi intézetet, ahol több mint 200 kutató lényegében csak ezzel foglalkozik, hogy hálózat szempontból nézik ezt. Most jelent meg az első hálózatorvostudományi tankönyv a Harvard Egyetem kiadónak a gondozásában, és kurzusok vannak már a Harvardon és más egyetemeken is, amelyek ezt a gondolkodást próbálják elültetni az orvosok agyában, hogy nagyon sok minden a sejten és a testen belül összefügg, és ezeket az összefüggések kulcs szerepet játszak arra, hogy hogyan értsük meg, hogy hogyan alakul ki a rák és más betegségek, és hogyan gyógyítsuk ezeket meg.
És más területen hova, merre megy tovább?
Hát rengeteg alkalmazás van. Az egyik, ami nagyon aktív továbbra is, és ami nagyon professzionálisá vált, az a vírusok terjedésének a jóslása. Mikor például az Ebola ezelőtt 2 éve beütött, akkor az egyik kollégámat, Alessandro Vespignanit kérték meg, még mindig, amit őt szokták megkérni erre, hogy modellezze ezt, mert neki megvannak a házatalapú eszközei, aminek meg tudja pontosan mondani, hogy mi a valószínűsége, hogy Budapesten megjelenik Ebola páciens, vagy hogy Amerikában a fertőzés terjedjen, de mondjuk az Ebola-ról pontosan azt mondta, hogy nem fog eljutni oda, de mikor egy újabb influenza jelenik, meg most például a Zika vírus az, amelyik ilyen szempontból nagyon fontos, akkor rögtön jön hozzá a World Health Organization, vagy a World Bank, ez a kettő szokta támogatni ezeket, hogy mérjék fel, hogy hol milyen hatása lesz. Manapság ez már pontosabban működik, mint az időjárás előjelzés. Meg tudja mondani, hogyha egy Mexikóvárosban egy ilyen típusú vírus jelenik meg, akkor New Yorkban egy héttel később várhatóan lesz 5 beteg, Budapesten valószínűleg hónappal később fog megjelenni 1-2 beteg, addig már New Yorkban lesz 5000 megbetegedés, és így tovább. Tehát ez már egy nagyon is professzionális eszközé vált, ami nagyon pontosan működik. Alapvetően a házagondolkodás megváltoztatta az egész internet, világháló világot. A Facebooknak az adatcsoportjában több tucatnyi hálózatkutató van. Mindazokat az algoritmusokat, amiket nem látunk, de amiket használ a Facebook, azokat a házakutatók segítenek kiépíteni. Például az egyik nagy áttörés ott a Facebookon, ami alapvetően megváltoztatta a Facebook használatosságát, az annak a megjóslása, hogy kivel vagyunk barátok. Hát ugye a Facebook mindig mondja, hogy ezeket az embereket ismerheted. Ez, mikor a Facebook megjelent, akkor ez hihetetlenül pontatlan volt, már nevetségesen az volt. Mert ők ilyen adatbányászati eszközöket használtak, hogy megnézték a kort, a neveket, az országot, ahol van az illető, és akkor abból próbáltak jósolni. És ez lényegében ugye olyan 3 évvel a Facebook megjelenése drasztikusan megváltozott. Egyik napról a másikra hirtelen nagyobb pontossá vált, és ez annak köszönhető, hogy felvettek 2 házakutatót, akik hálózatkutatásban kapták a doktorátusokat, és áttervezték az egész algoritmust egy házat alapra, amelyben nem azt nézték, hogy milyen korod van, melyik egyetemen jártál, és milyenek az érdeklődési köreid, hanem azt nézték, hogy kik a barátaid, és milyen közös barátaid vannak egy-egy ennél, és akkor, mert hogy tudjuk azt a házat elméletből, hogy minél több közös barátunk van, annál valószínűbb, hogy mi tulajdonképpen ismerjük egymást. És egy néhány más ilyen alapvető házatudományi felfedezés beépítettek az algoritmusokban, aminek következtében manapság hihetetlenül pontos ez az algoritmus. Legtöbb embert, akit az algoritmus mutat nekünk, azt ismerünk. Lehet, hogy nem akarunk barátok lenni velük, de ismerjük, tudjuk, hogy kiről van szó.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.